legalább az én személyemben. Akkor egy Kovács Sándor által szerkesztett kis kötetben, az volt a cím, hogy Prodromus, abban jelent meg valami, amit hát Tarnay Andor tiszteletére is elkapcsolódva az általa szorgalmazott kritika történeti kutatásokhoz Gombás Istvánról írtam és mondtam. Másodszor Tarnay halálának 25. évfordulóján, 2019-ben, akkor is szólásra és emelkedtem, és írásra emelkedtem, megint Gombás Istvánról beszéltem, nem ugyanazt mondtam el, amit 34 évvel azelőtt, kitellett tőlem annyi, hogy az azóta eltelt 34 év során örvendetesen megélénkült Gombás István szupersztárra változott, úgyhogy nagyon megélénkültek a kutatások, tehát elsősorban azokra támaszkodva tudtam mondani dolgokat. És hát most ugye 100 évvel Tarnay Andor születése után megint csak Gombás Istvánról fogok beszélni. Nagyon jó jött nekem Tóth Zsombornak a tegnapi előadása, ugyanis ahhoz tudok kapcsolódni. Amikor azt a tanulmányt írtam, amiből az az előadás készült, amit most el fogok majd mondani, akkor még nem tudtam, hogy Tóth Zsombor előadásához fogok kapcsolódni, de tegnap délután óta már tudom. Úgyhogy nem hagyom ki ezt a nagyszerű lehetőséget, hogy ehhez kapcsolódjak, ugyanis ha nem veszi rossz néven Zsombor, talán folytatásként vagy kiegészítésként mondom el, amit mondok, és én bízom benne, hogy mi ketten, mint két iker csillagai a gombási kutatásnak esetleg így nagy hasznára fogunk válni a Gombási István népes rajongó táborának. Úgyhogy kölcsönösen megtiszteljük egymást, hogy te is voltál olyan kedves, hogy rám hivatkoztál, mint akitől Gombásiról hallottál, hát most ezt igyekszem kamatostul visszaadni. És emlékeztetni a tisztelt publikumot a te előadásodra, a Tóth Zsombor előadására, melynek során a francia hatásról beszélt. Egyenesen Hugenotta homiletikai kánonról beszélt, szembeállítva ezt a korábbi református hagyománnyal, kezdve az Améziánus hagyománytól egészen még Szilágyi Tönkő Mártonig betetőzőleg, és ezzel a hosszú időn keresztül bevált református prédikációs gyakorlat állította szembe ezt a francia vonulatot, jelesen a humanista vonulatot. Ha én jól értettem, akkor az volt a lényeg az előadásának, hogy míg a korábbi prédikációs stílusnak elsősorban valamiféle dogmatikus jellege volt, tehát hittételeket, hittigasságokat fejtegetett, ezzel szemben a Hugenotta vonalnak a követői az erkölcsi kérdésekre helyezték a hangsúlyt, tehát a dogmatikus szempont helyett inkább az etikus vagy morális szempontok kerültek előtérbe, ha jól értettem. Tehát, hogy mi a jó és mi a rossz, a mindennapi gyakorlatra átültetve az embereknek mi az, amit el kell kerülniük, ami rossz dolog, mi az, amit helyesen kell csinálniuk. Tehát a mindennapi élet, a gyakorlat, hogy ne mondjam azt, hogy a praxis megvalósításában mire kell nekik odafigyelniük. Na most ez ugye, mivel itt ebből az következik, hogy a legfőbb célja ezeknek a prédikációknak az volt, hogy a helyes viselkedésre oktassák az embereket, ebből következik, hogy itt mondjuk azt, hogy homiletikai kánon, ebben a cél volt az érdekes, tehát a prédikátor céljának a megfogalmazása. Na most ezzel a francia módszerrel szembe, amit nagyon elmésen megtalálta Zsombor, és ez nagyon fontos, a modus gallica kifejezést. Ezt szeretném most kiegészíteni a modus anglicana említésével. Ugyanis ezek mind súlyos igazságok, amiket Zsombor mondott, és teljes mértékben meggyőzött engem, és remélem mindenkit, akárhogy is hívnak valakit, akár Balázs Mihálynak, akár nem biztos vagyok benne, hogy egyet tud ezzel érteni Zsombor érvelésével. Én azt mondom, hogy ezzel szembeállított, vagy nem szembeállítom, mondjuk a kiegészített anglikán módszer, ez a modus anglicana, ez itt nem annyira céljával foglalkozik a prédikáció, nem mondja, az kerül középpontba, és a prédikációknak az nagyon helyes, hogy minden prédikációnak van célja, de szövege is van a prédikációknak. Szoktak beszélni szövegalkotásról, tehát a szövegnek van szerkezete, van stílusa, esetleg elő is lehetne adni, sőt elő is szokták adni, mert meg nyomtatásban is meg lehet jeleníteni. Tehát azt mondanám, most mondhatnám retorikai fogalmakkal élve, hogy a diszpozíció és az elokúció kérdései is felmerülnek. Sok minden más is, de most az anglikán, vagy az angliai prédikálás módjával kapcsolatban ezt szeretném kiemelni, hogy ezeket a mozzanatokat, amik ehhez kapcsolódnak. És most kezdődik tulajdonképpen az előadás, ez csak a bevezetés volt. Az irodalmi gondolkozás történetében fontosak a régiség egyik legelterjedtebb szövegcsoportjának, a prédikációknak az elméleti kérdései. Akár a préceptum irodalom kézikönyveiben, akár ajánlásokban, előszavakban, fel-fel bukkanó, elszórt megjegyzésekben fontos szempontokat fogalmaznak meg az egyházi beszéd szerkezetét, stílusát, előadását illetően. Gombás István 18-19. Századi erdélyi református lelkész, ugye Zsombor is hivatkozott, említette Szetei Szabós kollégát, az ő kutatásából tudjuk, hogy 1814-ben még élt, ez az utolsó adat az életéből, tehát akár 19. századi részben 19. századi lelkésznek is nevezhetjük. Önálló munkát is szentelt a kérdésnek, franciából magyarra fordította Jean-Frédéric Osterwald, Neuchâteli egyházi író, papi hivatásról szóló könyvének első részét, kiegészítve saját igehitetei gyakorlata során szerzett tapasztalataival. Ugye hát erről is bőven volt szó, hogy ki az az Osterwald, és honnan jött, és hova megy, és mit illik tudni róla, ezt ilyen eszmetörténeti kérdés, vagy összefüggésekben bőven lehetne tárgyalni. Na most említette a Methodus Anglicanát, hogy ez Gombrási ismerte, azt onnan lehet tudni, hogy szóba is hozta, sőt nem csak szóba hozta, hanem le is fordította. Ezt az Anglicana Methodus, ezt egészen precíz magyar fordítást adott, az egyik prédikációs kötetének az előszavában származik az a részlet, amit most el fogok olvasni, hogy az angliai prédikálás módja, ez az Anglicana Methodus, ez magyarul az angliai prédikálás módja, melyet követnek ma a vallásunkon lévő külső nemzetekben, és mi köztünk is a nyelveket tudó ifjabb papjaink más prédikálás módjánál, nevezetesen a Tilliana Methodusnál elébb való légyen, megmutogatta Hollebeck uram, lejdai nagyhíjú professzor, egy szép ezen matériáról írt disszertációjában, melyet 1770-ben 8 rétben tudós jegyezgetésekkel megbővítve újra kiadott. A kritikatörténet számára figyelemre méltó, hogy az elméleti kérdések iránt is fogékony Gombási egy kapcsolódó kortárs értekezésre hivatkozik. Hollebeck munkájával tudomáson szerint a magyar kutatás nem foglalkozott. Ha vetünk rá néhány pillantást, adalékú szolgálhat Gombási tájékozottságához. Na most csak egy tényleg címszavakban az idézetben, a felolvasott idézetben szereplő nevekhez és fogalmakhoz. Az angliai prédikálás módja már a 18. században a John Tillotson anglikán teológus Canterbury érsek és követői által elterjesztett stílust jelentette. Könnyen érthető, egyszerű prédikációi hatással voltak a modern angol próza alakulására. Nem csak Angliában értékelték nagyra, hanem a kontinensen is lefordították és követendőnek tartották. Magyar fordítói között Gombási István is szerepel. Salomon van Til, a posztkocciánus irányzat vezető teológusa, a Dordrechti gimnázium tanára, majd a Leideni Egyetemen a teológiai professzora. Prédikációelméleti munkája igen népszerű lehetett, 1688 és 1730 között 9 kiadása ismert. Evaldus Hollebeck, Groningenben, majd Leidenben a teológia professzora. A címszavakban csak ennyit. A Gombási által említett újra kiadott munkát Hollebeck is második kiadásnak nevezi, mivel az anyag korábban egyetemi disputáció formájában 3 részben már megjelent. Gombási tájékozottságát mutatja, hogy alig egy évtizeddel megjelenése után hivatkozik rá. Az egykötetes összefoglaló 25 fejezetből áll. Az előszó, az egész mű tartalmának rövid áttekintése, majd az általános és speciális bevezetés után Hollebeck röviden jellemzi a széles körben elterjedt vulgáris, ugye mondtam, sekez latinul van, tehát a terminus technicus értékű kifejezéseket itt latinul is fogom mondani. Tehát röviden jellemzi a széles körben elterjedt vulgáris és az angliai prédikálási módszer, Methodus Anglicana közti különbséget, mindkettőt példákkal szemléltetve. Ez a harmadik és a negyedik fejezet. A magyar kutatás számára ez a két fejezet azért fontos, mert ezekben kerül elő egy-egy lábjegyzetben Salomon van Til neve. Említései és idézései a 169 lapos könyvnek csekély hányadát teszik ki. Ez azért meglepő, mert Gombási megjegyzése azt a benyomást kelti, mintha az angol módszerrel szembeállítható eljárás legalábbis döntő részben a Tilliana metódus lenne. A folytatásban Holle Beckmann, mint ennek a harmadik és negyedik fejezet után, most beszéltem ennek a folytatásában, Holle Beck először az angliai módszer mellett ír fel, mindegyik évnek egy-egy fejezetet szentelve. Ez az 5.-től a 8. fejezetig tart, majd az ellenkező véleményekkel száll vitába. Ennek során először Wittringa, ezek után mások állításait cáfolja. Végül az egész műhöz fűz néhány figyelmeztetést. A következőkben ismertetem, hogy a Gombási által kiemelt Salomon van Til milyen szövegösszefüggésben jelenik meg. A harmadik fejezet bevezetéseként Holle Beck előre bocsátja, hogy mielőtt a tárgy részleteiben elmerülne, röviden vázolnia kell, hogy melyek a legfőbb különbségek az említett kétféle prédikálásmód között. Felsorolja a Németalföldön elterjedt módszer néhány jellemző vonását, majd elmondja, milyen sajátságokat mutat az Isten ige hirdetésének az a módja, ami legközelebb áll a legkiválóbb angolok gyakorlatához. Az előbbi, azaz a Németalföldön széltében alkalmazott módszer lényege a következő. Az egyházi szónok a szentírási szakaszt, amit ki akar fejteni, apróska részekre osztja. A kiválasztott textus minden szavát, olykor még a legismertebbeket is, még azokat is, amelyek a szent szövegekben százával előfordulnak, aprólékosan értelmezi és magyarázza. A héber vagy görög szavak különféle jelentéseit sorra veszi és minősíti. Felsorolja és vizsgálgatja az általában ritkán vagy kevéssé, felsorolja és vizsgálgatja a párhuzamos helyeket, amelyek az értelmezők ilyen-olyan nem éppen meggyőző véleményét általában ritkán vagy kevéssé támasztják alá. Imitamot kritikai és filológiai megfigyeléseket hint el. Ezek legnagyobb részével annál is kevésbé érdemes előhozakodni, mert az a cél, hogy az ige hirdető csak annyi időt fordítson a dolog lényegének szívből és lélekből fakadó bemutatására, világos kifejtésére és hasznossá tételére, amivel az isteni eredetű gondolatokat megragadhatja. Ha erre nem képes, vagy hagyja teljesen figyelmen kívül az eféle dolgokat, vagy ahogy mondják, sűrítse össze három szóban. Ehhez a részhez Holle Beck terjedelmes lábjegyzetet fűz. Az egész könyvben sajátos a főszöveg és a lábjegyzetek terjedelmi aránya és elhelyezése. Az előbbi sokszor csak néhány sor a lap tetején, az utóbbi foglalja el a lap nagyobb részét. Így ez a lábjegyzet csak nem 13 teljes lapot tesz ki. Itt kerül először szóba Salomon van Til. A szövegek összefüggés alátámasztja Gombás idézet megjegyzését. Először úgy tűnhet, mint a Holle Beck az angliai prédikálás módot nem van Til és társai módszerénél tartaná elébb valónak. Vannak, akik úgy vélik, magyarázza Holle Beck, hogy én az általánosan elterjedt módszer, metódus vulgaris alatt Til, Honert, Alfen vagy Lampe módszerét értem, mert azt szeretnék látni, hogy egyházi szónokaink elsősorban ezen kiváló férfiak előírásait követik. Én pedig a legmegfelelőbb prédikálásmódról szóló eszmefuttatásaimban szilárdan ragaszkodom hozzá, hogy ezen férfiak szerfelett hasznos munkáiban ne kételkedjem. Ellenkezőleg az általánosan elterjedt módszerrel, metódus vulgaris, nem mást akartam jelölni, mint azt a módszert, aminek a használata megerősödött, amelyet praktikusnak, praktika, vagy megszokottnak, consuetudinaria neveznek. Úgy gondolom, könnyen belátható, hogy oly sokszor újra meg újra gyakorlatról, consuetudo, széltében elfogadott szokásról, mos passim receptus, eljárásról, ritus, prédikálásmódról, ratio consionandi szándékoztam értekezni. A továbbiakban azonban kiderül, hogy Holle Beck igencsak ironikusan szembehelyezkedik a felsorolt szerzőkkel. Következőket írja: mert sem Til, sem Honert, sem Alfen, sem Lampe, ezek az igen kiváló férfiak, akik még annál is kiválóbbak, mint amennyire én dicsőíthetném őket, olyannyira nem határolódtak el attól a módszertől, amelyik ellenén tiltakozom, hogy azt verték hallgatóik fejébe. Visszatérve a főszöveghez, ez a jegyzet volt, tehát visszatérve a főszöveg, A továbbiakban Hollebeck rátér az angliai prédikálásmódra. Lényegét Gilbert Burnett egykori Salisbury püspök savaival ismerteti. A hosszú angol idézetet, mert hogy latinul idézi, ezek szerint a Derek szerzőnek a latin nyelvű művét eredetiben idézi, latinra is lefordítja, majd röviden összefoglalja. Következőképpen Burnettnek ezekből a szavaiból világosan kitűnik, hogy annak a módszernek, amit ő javasol, mi a lényege. A textus szavait, ha szükség van rá, röviden és áttekinthetően meg kell magyarázni, mégpedig a szentírási szakaszból vett tételt úgy megvilágítva, kibontva, értelmezve és meggyőző érvekkel alátámasztva, hogy bárki, aki illendően odafigyel, könnyen megérthesse. Végül a kegyes tanítások legfontosabb hasznait, a hallgatóság különböző állapotához alkalmazkodva, pro varia auditorum conditione, kell kifejteni. Ehhez példaként szolgál a Tillotson, Sharp, Watt, Doddridge és más kiváló angol férfiak által szerkesztett számos prédikáció mindazok számára, akik azokat figyelmesen és odaadással tanulmányozzák. Hogy minél jobban lehessen érzékelni a különbséget az első és a második módszer között, kezdi Hollebeck a negyedik fejezetet, képzeljünk el két ige hirdetőt, akik prédikációban magyarázzák az evangéliumnak évente idézett híres szakaszát, Lukás evangéliuma 24. fejezetének 13-tól 27. versét. Az egyik példa azt mutatja be, hogyan építik fel a beszédet a nálunk, mármint Németalföldön sokfelé bevett szokás szerint, a másik pedig azt a módszert, amit ajánlani akarunk. Hollebeck mindkét prédikáció szerkezetét részletesen kidolgozott vázlatpontokban mutatja be. Az első példához kapcsolódó lábjegyzetben ismét előkerül Fantil. Hollebeck helyteleníti, hogy a textust túl sok apró részre osztja. A negyedik fejezet zárásaként Hollebeck elmondja, a vitatott tárgyhoz kapcsolódó példák bárkit könnyen meggyőzhetnek. A folytatásban előhozza azokat az érveket, amelyek alapján úgy véli, megengedve, hogy mások másképp gondolják, hogy a második módszert sokkal inkább előnyben kell részesíteni, mint az elsőt. Miután mindez röviden és áttekintetően előadta, megkísérli véleményét higgadtan megvédeni azon tudós férfiak legjellemzőbb ellenvetéseivel szemben, akik úgy vélik, semmiképpen sem kell eltérniük a bevett gyakorlattól. Ezek után következik a hátralévő 21 fejezet, a megígért érvelések és cáfolatok sorozata. Ez teszi ki a könyv nagyobbik részét, mint egy kétharmadát. Hollebeck értekezése fontos forrás a prédikációkra vonatkozó 17.-18. századi elképzelések tanulmányozásához. A különféle nézetek egyetértő vagy vitatkozó ismertetése valóságos enciklopédiája a korszak homiletikai törekvéseinek. A munka a sokszor több lapnyi citátumok révén akár a téma szöveggyűjteményének is tekinthető. A pontos hivatkozások alapján bibliográfiának is használható. A magyar kritika történethez Gombás István idézett megjegyzése kapcsolja. Hollebeck az angliai módszert méltatva a túlbonyolított, nehezen érthető beszéddel szemben az egyszerű, könnyen felfogható előadás mellett érvel. Gombási, aki a falusi hívek prédikátoraként határozza meg magát, utalásával, ahogy ma mondanánk egy szakirodalmi hivatkozással, elméletileg is alátámasztja gyakorlatát. Nem tudni, hogy miért éppen a Tilliana metódust emeli ki az elmarasztalt módszerek közül, hiszen a szerző mindössze két igaz, igen terjedelmes lábjegyzetben kerül elő, legtöbbször Honert, Alfán és Lampe társaságában. Gombásinak talán azért tűnhetett fel Fantil neve, mert őt ismerhette a legjobban. Egy prédikációját le is fordította. Prédikáció elméleti munkájának említett számos kiadása közül is találkozhatott valamelyikükkel. Na most itt a tervezett előadásomnak a kinyomtatott szövegében nem írtam bele, mert nem tudtam, hogy elmerjem-e mondani, csak tintával ideírtam mellé magamnak, hogy kis ördög. Mégiscsak elmondom, hogy ez a kis ördög, ez a körülöttem szokott időnként ólálkodni, és most azt súgta a fülembe, de rögtön orrba kellett volna vágja, miatt végighallgatom a mondókáját, de mégiscsak végighallgattam, azt mondta nekem, hogy itt van ez a könyv, 25 fejezetből áll. A Gombási neve csak a harmadikba és a negyedikbe, nem Gombási, a Salomon von Till, tehát a Tilliana metódus atyának a neve, csak a 34. fejezetben fordul elő. Nem lehet-e az, hogy utána megunta az egészet Gombás, és nem olvasta tovább? De most, ha itt lenne a kis ördög, most vágnék egy nagyot a kupájára, hogy miért sugdos nekem ilyeneket, hiszen hát ez óriási szentségtörés lenne a Methodus Gallica és a Methodus Anglicana rejtelmeiben ilyen mélyen elmélyülten járatos szerzővel kapcsolatban ilyet feltételezni, tehát csönd legyen kis ördög, egy szót se hallja többet. Akárhogy is volt, ördög vagy pokol, mindegy, nem haszontalan, hogy Gombás István megjegyzése ráirányította a figyelmet Hollebecq művére. A forrás további vizsgálata szolgálhat újabb adalékokkal a korszak irodalmi gondolkozásának alaposabb megismeréséhez. És itt befejezésül ismét Tóth Zsomborhoz csatlakozom, aki nagy megkönnyebbüléssel mondta, hogy ez viszont már, mint a 18. századi homiletika elmélet feldolgozása, az nem rá tartozik, vagy nem az ő dolga. Örömmel jelentem, hogy az enyém se. Én azt szoktam mondani, hogy a számomra 1700-ban véget ér a világ, ami azután van, az szinte tegnap történt. Viszont ellentétben bizonyos vélekedésekkel én úgy gondolom, sőt tudni vélem, hogy 18. századi kritika történet pedig van, és én bízom benne, hogy még lesz is, hogy gyarapodni is fog, úgyhogy a hasonlóan Zsombor kollégához a 18. századi kritika történet művelőinek sok sikert kívánok ahhoz, amihez én csak egy ötletet próbáltam adni. Ez tényleg csak egy ilyen első felvázolása egy lehetséges forrásnak, de megerősítem, hogyha valaki ezzel akar foglalkozni, akkor nagyon sok adalékot fog találni, hogyha ezt részletesen ki akarja bontani ezt a problémakört. Úgyhogy még egyszer sok sikert kívánok, és ezzel jó kívánsággal fejezem be az előadásomat, aminek a meghallgatását nagyon szépen köszönöm.